IoT Zóna. Magazin műsor a dolgok internetéről és a gépek közötti kommunikációról, ahol hús-vér emberek fejtik meg, miről is beszélgetnek az eszközök és a gépek. A stúdióban Imre Lőrinc. A műsor szakmai együttműködő partnere a Vodafone Business.
Köszöntöm a hallgatókat itt az IoT zónában. Hát nagyon sokszor halljuk azt a kifejezést, hogy ipar 4.0. Erről a témakörről lesz most szó, hogy pontosan mit is jelent az ipar 4.0, mik azok a digitális megoldások, amiket a gyártó cégek az iparban ma előszeretettel alkalmaznak, és mik azok a megoldások, amelyeket leginkább szeretnének bevezetni a következő időszakban, tehát erre mondjuk forrásokat is szívesen különítenének el. Itt van velünk, és aki a segítségünkre lesz a téma kibontásában, az Bak József, az IDC Magyarországi Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük szerintem gyorsan azzal, hogy kicsit mutassa be a cégét, és utána rátérünk a részletekre, mi is az az ipar 4.0.
Igazából az IDC azzal foglalkozik, hogy sok okosságot próbál mondani azoknak a cégeknek, akik technológiában utaznak, illetve akik technológiát használnak fel. Tehát ezek a nagy IT, információ technológiai cégek, hogyha az iránt érdeklődnek, hogy jelen pillanatban mik azok a technológiák, amiknek piaca van, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy cég jobban működjön, vagy amiben érdemes beruházni, akkor általában az IDC-t kérdezik.
Az ipar 4.0 az ön szerint most majdnem azt mondtam, hogy egy gumifogalom-e, vagy nagyon konkrét paraméterei vannak, hogy mit is jelent?
Alapvetően azért szerintem, hogy ugye visszamegyünk jó pár évet, évtizedet, na adott esetben évszázadot az ilyen különböző ipari forradalmakig, akkor mindegyiknek volt egy jelentős hatása. Ugye most is arról van szó, hogy egy picit paradigmát váltottunk. Ha belegondolunk abba, hogy mi történik a 18. században, 18. század végén, amikor korábbi, sokkal kevésbé hatékony technológiákat felváltott az ipari forradalom, hirtelen megjelentek ezek a füstös gyárak, és hirtelen produktívabbak lettünk, mint korábban voltunk. Jóval produktívabbak voltunk. Az más kérdés, hogy ennek voltak mindenféle melléktermékei, tehát hirtelen befüstöltük a világot. Most is valami hasonló zajlik, tehát ahogy beszűrődik a digitalizáció a gyártóiparba, a gyártóipar életébe, itt nyilván van egy erőteljes paradigmaváltás, felokosodnak a gyárak, ami azt jelenti, hogy produktívabbak lesznek, adott esetben hatékonyabbak lesznek, tervezhetőbbé válik velük a teljes gyártási folyamat, és akkor egy kicsit ki is tekintsünk ebből, és kifejezetten a gazdasági szempontok mellé odavegyük azt, hogy fenntartható legyen, adott esetben klímabarát legyen, sőt, adott esetben ugye energiatakarékosabb is legyen.
Ez a klímabarát szempont, vagy zöld szempontok, azt hiszem mondjuk úgy az utóbbi években lettek nagyon-nagyon fontosak, és talán később lettek igazán fontosak, mint ahogy elindult az ipar 4.0-as korszak, nem?
Adott esetben szerintem ez így paralel futott. Azt gondolom, hogy mind a kettő kéz a kézben jár, hiszen ha olyan technológiákat vezetek be, amivel erre kevesebb energiát használok fel, vagy hatékonyabban használom fel az energiát, az önmagában egyébként egy klímabarátabb megoldás. Az pedig, hogy fenntarthatóvá tegyük a termelés minden szempontból, az meg még csak nem is kifejezetten a gyártóiparhoz kapcsolódó célkitűzés. Tehát azt gondolom, hogy ezek együtt jelentek, vagy együtt haladunk ezekkel.
Az egyértelmű, hogy hatékonyságot csak úgy lehet növelni, hogy minél több automatizálási folyamat vagy digitális megoldás jelenik meg egy gyárban?
Nem. Erre egy viszonylag egyértelmű válaszom van. Nem feltétlenül csak úgy lehet hatékonyabb lenni, hogy kifejezetten digitalizálunk, és akkor ez az éremnek a másik oldala, nyilván a digitalizáció akkor hatékony, hogyha a digitalizációval együtt járnak azok is, hogy a folyamatokat hatékonyabbá teszik, tehát a folyamatok is korszerűsödnek. Ezzel egyébként sokkal inkább el vagyunk maradva, hogyha egy kicsit kitekintetek itt Magyarországra is, tehát nagyon nehezen engedünk el korábban beváltnak hit folyamatokat pont azért, mert van egy olyan folyamatunk, amivel az a tapasztalatunk, hogy jól működnek a dolgok, és nagyon nehéz áttérni arra, hogy van valami, ami teljesen felborítja mindezt a működést. Jó esetben úgy zajlik mindez a forradalom, hogy mind a folyamatokat átállítjuk, mind pedig ehhez hozzácsatoljuk a digitalizációs projekteket. Jó pár olyan digitalizációs projekt volt egyébként az elmúlt években, évtizedekben, nem is feltétlenül csak ebben a szférában, amikor azért bukott meg mondjuk egy projekt, mert nagyon szép volt, meg nagyon újszerűnek tűnt maga a technológia, de a folyamatok, illetve a adott esetben belső ellenállás, adott esetben az, ahogy működött a gyárban, nem illeszkedett megfelelően mindez a digitalizációs projekt.
Akkor egy kicsit visszatérve itt a beszélgetés elejéhez, hogyan néz ki egy cégnek a feltérképezése az önök részéről, hogy, hogy mi lehet az adott vállalat számára a leghatékonyabb digitális megoldás, vagy hatékonyságnövelő megoldás. Hát jön az ügyfél, vagy jön a cég, megkeresi önöket, hogy szeretne valamit automatizálni, és akkor utána mi történik?
Ugye alapvetően mi nem automatizációban utazunk, tehát az IDC-nek a missziója az nem arról szól, hogy mi automatizáljuk a cégeket, hanem sokkal inkább arról szól, hogy több forrásból meggyőződünk arra, hogy mik azok a technológiák, amik általánosságban segítik a vállalatokat, cégeket. Az más kérdés, hogy mindezek fölött van jó pár olyan szakemberünk nemzetközi szinten, akik mondjuk technológiai vezetői múlttal rendelkeznek, tehát mondjuk CIO-k, és ők magas szinten tudnak beszélni azokkal a gyárvezetőkkel, vagy cégvezetőkkel, akikkel pont ezeket a folyamatokat tudják rendbe rakni, és azt tudják elmondani nekik, hogy hogyan lenne érdemes megtervezni mondjuk egy IT-infrastruktúrát, vagy egy olyan infrastruktúrát, ami nagyon jól illeszkedik azokhoz a folyamatokhoz, amikben ez a cég utazik.
Az elmúlt időszak, itt a járványhelyzet, ugye mindenki a kényszer, részben kényszer digitalizációról beszélt, nagyon látványos volt, hogy többen keresték meg önöket?
Minket azt gondolom egyébként, hogy általában én nem panaszkodom, tehát szerencsére az továbbra is egy fontos szempont a vállalatok részéről, hogy megfelelő információk legyenek, mielőtt döntéseket hoznak. Egyébként kiemelten mondjuk a nemzetközi cégek esetében ez abszolút jellemző, de a hazaiak esetében is. A Covid-nak a hatása elég sok mendemonda létezik egyébként, tehát ezek a mémek is, hogy mi okozta a legnagyobb változást a vállalat életében technológiai szempontból, a CEO, tehát az informatikai vezető, a CEO, tehát a vállalatvezető, vagy egy harmadik C-betűs dolog, ez pedig a COVID-19. És ugye ezzel nagyon sokat viccelődünk, de való igaz egyébként, hogy a COVID-nak volt magára a technológiára, illetve a technológiai beruházásokra egy érezhető hatása. Nem olyan komoly egyébként, mint amennyit beszélünk róla. Tehát mi nekünk tényleg az előrejelzéseinket is meg kellett változtatni, és pozitív irányba általában, ha mondjuk olyan technológiákra beszélünk, mint például a kollaboráció, hiszen mindenki átállt mondjuk online-ra, hirtelen online kellett dolgozzunk is. A gyártóipar esetében ez nem így nézett ki. A gyártóiparnál a COVID úgy jelentkezett, hogy hirtelen sok esetben nem volt megrendelés, vagy nehézkessé váltak a szállítások. Eleve bizonytalanná vált a helyzet, tehát mondjuk főleg a 2020-as évben, és ez nyilván megkérdőjelezett jó pár ilyen IPA 4.0-as projektet is. De, és volt, pont ebben az időszakban zajlott egyébként az IPA 4.0-a kutatásunk, tehát ezt követően, azt mondom, a 2020-as év végén, 2021-es évnek az elején, és ez nagyon jól kihozta egyébként, hogy még ez a bizonytalanság sem azt okozta egyébként, hogy még megtorpant ennek az IPA 4.0-as piacnak a fejlődése, viszont jó pár olyan gyártó volt, aki azt mondta, hogy halasztott. Tehát most nézzük meg azt, hogy mit fog történni, és egy picit elhalasztjuk ezeket a projekteket, de többnyire nem zárták ezeket le, hiszen ezeknek a projekteknek a termelése, a gyártóipar életében vett hatása, vagy hát a vélt hatása az jóval nagyobb, mint sem, hogy simán le lehetett volna őket söpörni az asztalról. Tehát az látszik egyébként, hogy mondom, hogy nem szűntek meg ezek a projektek, ezek elhalasztottak sok esetben.
És aztán ugye a COVID miatt, ahogy ön is mondta, drasztikusan visszacsökkent a kereslet, de most meg pont nagyon sok gyártócég azzal küszködik, hogy hát most meg óriási mértékben visszapattant a kereslet, igen, és mondjuk nincs alapanyag, akkor most meg úgy kell elképzelni, hogy hirtelen gyorsan mindenki fel akarja pörgetni az IPA 4.0-as projektjeit?
Az IPA 4.0-as projekteknek egyébként van azért egy olyan jellemzője, hogy önmagában beleilleszkednek jó esetben egy több éves, évtizedes tervbe. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy IPA 4.0-as projekt az még egyik hónapra a másikra zajlik. Mindenképpen egyébként jó lenne az, hogyha hirtelen már úgy tudnánk működni, mint egy smart factory, tehát van jó pár gyár, amik eleve úgy születnek meg, mondjuk az elmúlt évtizedekben volt jó pár ilyen, hogy okos gyárként születnek meg. De azért a legtöbb gyártó cég, tehát a legtöbb gyáripari cég, az nem ilyen, és azzal kell ugye a legtöbb gyártónak megküzdjön, hogy eleve van egy örökség, egy legacy, mert hogy a legtöbb gyártóipari cégnek a gyártósora az heterogén. Jó, sok esetben 70-es, 80-as, 90-es évekből is maradtak még olyan gyártósori elemek, amik egyébként tökéletesen működnek. És pont ez az egyik gátja egyébként az IPA 4.0-as átalakulásnak, hogy mindezek, tehát valami jót kellett jobbal kiváltani. És nagyon nehéz azt mondani, hogy itt van egy gyártósor, ami egyébként tökéletesen működik, és biztosan működik, és nagyon jól hozza ezeket az úgynevezett uptime számokat. Ugye az uptime ugye arra vonatkozik, hogy ameddig működik maga a gyártósor, és ezt ki kéne váltani egy újra, ami ugye mindig hoz egy ilyen bizonytalanságot. Úgyhogy röviden egyébként az a válasz, hogy nem egyik perc a másikra, tehát ez a felpörgetés, ez továbbra is azt jelenti egyébként, hogy évek vannak előttünk, hiszen ez a kutatás azt is kihozta egyébként, hogy még nagyon az elején vagyunk a folyamatnak.
De egy kicsit a szavaiból azt veszem én ki, hogy ugye itt mondta a nehézségeket, hogy ez nem is feltétlenül büdzsé kérdése, hanem inkább ilyen szemlélet kérdése, hogy valaki költ erre vagy sem.
Azt mondanám, hogy is. Azért büdzsé kérdése, mert ez borzasztó sok pénzt igényel. Tehát tényleg, most nem akarok egyébként gyártókat mondani, hogy ezek a szép, nagy Magyarországra települt cégek, nagy hírű cégek, adott esetben autóipari cégek, akik viszonylag az elején tartanak egyébként már ennek. Tehát, hogy azt mondom, hogy az élharcosra inkább, akkor így mondom ennek az egész folyamatnak. Hát még nekik is egy óriási investíciót igényel mindezeknek a végkezvitele, de valóban, nagyon jól megfogta, igazából ez egy attitűd kérdése is. És nem csak itt, nem csak az IPA 4.0 kapcsán, több más kutatás van az IDC-nek, vállalatirányítási rendszerek, biztonság, elég sok témája az IT-nak. Azt láttuk, hogy igazából, és akkor meg most bedobok még egy fogalmat, ez ugye az adatalapú működés. Nyilván ezekből, ahogy átalakulnak a gyárak, és hogy az IT nagyobb szerepet játszik, úgy egyre több adat tud termelődni, ami önmagában egyébként átalakítja a működést, hogyha ezekre támaszkodunk. De közben azt is látjuk, hogy 30 éve is működtek ezek a gyárak, gyártósorok úgy, hogy igazából egy-egy adott embernek a 30-40-50 éves tapasztalatára épülnek, ami teljesen jó, csak hogyha felhasználjuk mindazt a tudást, amit azóta szereztünk, és azokat az eszközöket bevezetjük, amik most már a piacon vannak, akkor egy ennél jobb folyamat is kiválthatja ezt. És megint azt mondom, hogy egy bevett folyamatot kiváltani egy vélt jó folyamattal, az ugye mindig nehézkes, hiszen egyrészt nagy investíciót igényelnek, másrészt az ebben van egy kockázati hatás. Voltunk olyan gyárban, ahol mondták, hogy van egy új rendszerük, mondjuk több tízezer szenzort használtak föl, megújítják egy adott részét a működésnek, de még csak pilotolnak, és az jött ki, hogy bár nagyon jónak tűnik, nem stabil a rendszer. Míg ezek a gyártósorok, amik mondjuk a 70-es, 80-as, 90-es években épültek, ezek viszont hozzák a stabilitást. Tehát ezért mondom, hogy a legfőbb mutatója egy gyárnak, az továbbra is azért az uptime mutató. Tehát, hogy mondjuk 24 órából 24 óráig tud működni egy gép, vagy most egy évre levetítve x napig működik ez a gép, ezt nem szívesen kockáztatják a gyártók, és emellett még ráadásul egy óriási investíciót is igényel. Tehát azért itt mindig azt kell nézni, hogy a gyártó számára a legfontosabb az, hogy a nap végén le legyen gyártva az a termék, amire az ő missziójuk épül. Most, hogyha ezt kiváltjuk egy új rendszerrel, az teljesen jó, de mindig ott van az, hogy mi van, hogyha nem olyan stabil a rendszer, mi van, hogyha... Tehát pontosan kell azt látni, meg pontosan meg kell mutatni ezeknek a cégeknek, hogy mit nyernek ezzel, hiszen alapvetően veszthetnek is, hogyha nem hozzák a számaikat.
Akkor egy kicsit ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy egy ilyen ipar 4.0-as investíció nem rövid távon hozza vissza a hasznát, hanem tipikusan hosszú távon?
Változó, tehát use case függő, azt tudom mondani egyébként, de azért többnyire nem arról van szó egyébként, hogy egyik napról a másikra hozzák. Vannak olyan termékek, jellemző egyébként pont volt erről is egyébként egy külön kutatásunk, ami kifejezetten ilyen controlling pénzügyi rendszer és tervező szoftvereknek a hasznát mutatta be. Ott mondták, hogy ennek a return of investmentje, tehát a megtérülése, azért nem években mérhető, hanem inkább hónapokban mérhető. Azért ilyen komoly investícióknak, amiben ezek a képek kerülnek, ott azért inkább több éves megtérülésről beszélhetünk, igen.
Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetésünket Bak Józseffel, az IDC Magyarországi Kft. Ügyvezetőjével. A hírek után maradjanak velünk.
Híradó. Újdonságok az okos eszközök világából.
Új korszakot hozhat a Digitális Agrárakadémia, újabb pályázati kör indul a gyorsító sávban, és egyre több országban érhető el a Vodafone 5G roaming szolgáltatása, az iotzona.hu hírei következnek. Új korszakot nyit a magyar mezőgazdaságban a Digitális Agrárakadémia létrehozása. A sikeres átálláshoz ugyanis a többi között szükség van korszerű, tudásmegosztó honlapra is. A precíziós eszközök, a drónok, vagy éppen a felhőszolgáltatások megkönnyítik a termelők munkáját, de egyúttal a folyamatos tanulást és a naprakész felkészültséget is megkövetelik. Nagy István agrárminiszter bízik benne, hogy egyre több gazda ismeri föl a digitalizáció előnyeit, Magyarország pedig vezető szerepet tölthet be az új technológiák alkalmazásában. Az Agrárakadémia létrehozásáról a Digitális Jólét Program áprilisi közleménye számolt be. Működési forrásait a kormány 2027-ig biztosította. Újabb kör indulhat a gyorsítósáv pályázatoknál. A kutatásfejlesztési pályázatot tavaly szeptemberben írta ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A 3 milliárd forintos keretből 20 spin-off cég valósíthat meg egészségipari fejlesztéseket, például az intelligens sejtdiagnosztika és a bőrrák kezelése területén, de támogatást nyert egy mesterséges intelligenciára épülő, gyógyszerkutatás segítő kvantumkémiai szoftver is. A tervek szerint az újabb pályázati körben összesen 8 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből a projektek megvalósításához 50-től 300 millió forintig terjedő támogatás ítélhető meg. Már 23 országban érhető el a Vodafone 5G roaming szolgáltatása. A távközlési cég számos európai ország mellett Európán kívül is lehetővé teszi a szolgáltatást, a többi között az Egyesült Államokban, az Egyesült Arab Emírségekben vagy Tájföldön. A Vodafone Magyarország a kezdetek óta élen jár az 5G fejlesztésében. A korábbi mobilhálózat generációkhoz képest az 5G közel sem olyan elterjedt külföldön, a szolgáltató kisebb csoportja rendelkezik csak 5. generációs hálózattal. A Vodafone a jövőben további szolgáltatókkal is tervez megállapodást kötni. További részletek az iotzona.hu oldalon.
Beszélgetünk. Vendégeink értenek az okos technológia nyelvén.
Folytatjuk beszélgetésünket Bak Józseffel, az IDC Magyarországi Kft. Ügyvezetőjével itt az IoT zónában, és menjünk is tovább azzal a témával, hogy melyek most azok a megoldások, amelyeket leginkább alkalmaznak már, és jó hatékonysággal alkalmaznak a hazai vállalatok, a hazai gyártó cégek.
Mondok három dolgot, ez megint az IPA 4.0 kutatásból adódik. Ezek azok, amik a kvázi sláger területei ennek az egész IPA 4.0-nak. Az egyik az a predictive maintenance, predictive karbantartás, bocsánat, hogy a hallgatókat, hogy én ne zavarjam össze mindenféle idegen kifejezésekkel. Ez arra utal, hogy ugye prediktív, tehát előrejelző karbantartás, ugye hogyha vannak adataink a gyártósorokról, akkor kvázi azt is meg tudjuk mondani ezekből, hogy várhatóan mikor fog elromlani egy alkatrész például. Most egy kicsit leegyszerűsítettem ezt a sztorit, és éppen ebből adódóan előre tudjuk azt, hogy mikorra kell adott esetben ezt beszerezni, mikorra kell hát időzíteni mondjuk egy javítási folyamatot. Ez mondjuk nagy mértékben megsegíti azt, hogy tervezhetővé váljon a gyárt, és ne kell hirtelen mondjuk egy ilyen 2-3 hetes nem várt leállással számolni, nem véletlenül ez például sláger terület. A másik ilyen az energia management. Tehát nyilvánvalóan, ha gyártunk, akkor borzasztó sok energiát is használunk fel. Ez, hogy ezt hatékonyabban jobban csináljuk, ez egy fontos része egyébként ennek a sztorinak. A harmadik az maga az a terület, amit mondtam is, hogy hirtelen ez a gyártási folyamat, ez flottabbul, tervezhetőbben zajlódjon, bocsánat a kifejezésért. Nyilván ezek kapcsán jöttek elő ezek a manufacturing execution systemek, tehát ezek a mesh rendszerek, amiknek szintén elég nagy a piaca. És akkor még egy negyediket is bedobnék, hiszen nagyon sok szó esik ezekről az ORVR rendszerekről, ugye Augmented Reality, illetve Virtual Reality, és ezeknek részben szép nagy volt a piaca mindenféle trénelés vagy tréningelés kapcsán, vagy akár bizonyos folyamatoknak a leképezése kapcsán, de most, hogy jött a Covid, és hirtelen az is fontossá vált, hogy úgy lássunk dolgokat, hogy adott esetben nem vagyunk jelen, ezeknek még erőteljesebben megnőtt a piaca. Az még egy nagyon fontos use case, és kifejezetten Magyarország kapcsán, hogy mik azok, amikkel elő lehet segíteni azt, hogy munkaerőt pótolj, vagy munkaerőt válts ki.
Mivel nagyon nagy a munkaerőhiány, erről is folyton szólunk.
Igen. Tehát ez mindenképpen egy fontos dolog. Tehát ugye amellett egyébként, hogy a downtime mutatók, a mindenfajta energia spórolási, illetve energia optimalizálási use case-ek mellett, ez egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy a munkaerővel mit kezdünk. És ez mondjuk Magyarországon a magyar kutatásból ki is jött.
És erre vannak már nagyon jó megoldások, hogy hogyan lehet pótolni a munkaerőt?
Igazából pótolni nem lehet a munkaerőt, és aztán azért is van egyébként, és pont most nem gyártóipar kapcsán, de egy pénzügyi vonalon egy IT vezetővel beszélgettem erről, az Allianznek a CIO-val egész konkrétan egyébként, mert szerintem elmondhatom, mert egy nagy tudású hölgyről van szó, aki pont erről beszélt, hogy abszolút nem tartott egyébként a mesterséges intelligencia, amit vizionálunk, meg amit belevizionálunk több szempontból. És eleve egyébként jelen pillanatban azért arról van szó, hogy hogyan találunk a munkaerőt a következő években. És nyilvánvalóan egyébként, amikor jönnek ezek a mindenfajta kutatások, amik azt mutatják, hogy bizonyos munkák adott esetben már feleslegessé is válnak, vagy még meg is szűnhetnek, Ettől függetlenül mások meg születnek, tehát adott esetben a másfajta skillekre lesz szükség, másfajta tudásra, másfajta pozíciók születhetnek be. Az, hogy a munkaerőt nagy mértékben kiváltsuk, én ezt most így a következő években biztos, hogy nem látom egy ilyen realisztikus valaminek, viszont lehet segíteni nyilván a technológiával.
De akkor most mondta a mesterséges intelligenciát, ez az egyik olyan elem, amiben leginkább látnak jövőbeli fantáziát a cégek?
A mesterséges intelligencia az nyilvánvalóan egyébként összefügg magával az adattal, illetve az adatnak a hatékonyabb kihasználásában és felhasználásában. Az adatban pedig rengeteg potenciál van a továbbiakban is. És mondom ezt úgy egyébként, hogy nagyon sok éve most már erről beszélünk, de elég nagy restanciája van egyébként nem csak a gyártóiparnak, hanem általában a végfelhasználó vállalatok adattal kapcsolatos tudásának, felhasználásának. És ez nem véletlen egyébként, tehát nem szapulnám őket, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy hosszú ideig, amikor már adatokkal foglalkoztunk és adatokat használtunk föl, akkor még nem láttunk benne akkora fantáziát, mint amekkorát most látunk, illetve jó pár olyan eszközzel dolgozunk, ami még nem az ipar 4.0 szájíze szerint készült, és ezekből a gépekből bizony nem lehet úgy adatokat kinyerni, mint ahogy ezt szeretnénk. Ezeket föl kell ugye adott esetben okosítani. Ez megint egy komoly investíciót igényel. Tehát ahogy mondom is, ezt a legészét, ezt az örökségét kell valahogy feldolgozni ennek az iparágnak, de igen, tehát hosszú távon ez lenne a cél. És nyilván egyébként azok a gyártó ipari egységek, akik már eleve mondjuk ilyen dark factory-nek készülnek, vagy hát smart factory-nek készülnek, tehát eleve úgy hoztuk őket létre, hogy minden smart benne, azok előnyben vannak, míg azok, akik meg hosszú évtizedek alatt alakultak olyanná, amilyenek, ott meg ugye az átalakulás az hosszú időt vesz igénybe, és maga az a folyamat, amikor ugye adatvezérelt vállalatok leszünk, azért az nagyon sok próbát, pilotot és investíciót is igényel. Nyilván azért igényel nagyon sok pilotot, mert ahogy mondtam is, azért az, hogy veszélyeztetni a működését egy gyárnak, egy cégnek, az sokkal fontosabb, mint sem mondjuk, hogy bevezessünk egy jónak tűnő eszközt. Azt meg kell nézni, ez tényleg olyan jó-e, és tényleg olyan stabilan működik-e.
A mai IoT zónában Bak Józseffel beszélgettem, az IDC Magyarországi Kft. Ügyvezetőjével. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm.
Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Jövő hét kedden is jövünk majd az IoT zónával a 15 órai hírek után. Minden jót viszont hallásra.
Ez volt az IoT Zóna. A műsor visszahallgatható a Trend FM és az IoTzona.hu oldalon.